Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Akkor kezdjük el, üdvözlöm Önöket. Hogyha egy teret vizsgálunk, egy társadalmi teret vizsgálunk, vagy egy szélesebb régiót vizsgálunk, akkor, amikor etnikai csoportokról, vagy etnikai csoportokból kifejlődő nemzetekről, nemzeti kultúrákról, nemzeti közösségekről beszélünk, akkor ez soha nem egy önmagában álló csoport, és nem önmagában kell megérteni, hanem azokban a kulturális interakciókban, ahol ezek léteznek, és ahol ezek megpróbálják a maguk helyét meghatározni, és megpróbálnak integrálódni egy szélesebb kontextusban, legyen az akár egy ország, akár egy régió. Na most ez kutatás szempontból a Kárpát projektbe, ugye így hívták ezt a projektet, azt jelentette, hogy amikor a kiinduló pont is már úgy szemlélte a vizsgálat tárgyát képező teret, mint amelyet átszőnek az interkulturális kapcsolatok, az interetnikus viszonyok, és persze a szociológia mindig a konfliktus keresi, tehát az interetnikus konfliktusok. És ebből a szempontból a Kárpát-medence egy nagyon ideális helynek tűnt, hiszen ugye beleütközünk abba a dilemába, amit a Bibó a Kelet-európai kisállamok nyomorúsága című könyvében nagyon szépen tárgyalt már a 40-es években, nevezetesen annak az egyszerű ténynek a következményeivel, hogy a politikai és etnikai határok nem esnek egybe. Ugye ez ebben a régióban abból a szempontból sajátos, hogy az etnikai csoportnak a többségi társadalomba való beilleszkedése nem azáltal határozódik meg, hogy például mondjuk a migráció, amelyben az emberek országot váltanak, életet váltanak, és szembesülnek azzal, hogy az a hely, amit kiválasztottak esetleg, vagy azok a helyek, ahol a jövőjüket elképzelik, legfőképpen anyagi érvényesülés tekintetében és karrierépítés tekintetében, hogy ott kulturálisan is be kell illeszkedniük egy másik országba. Itt ugye, ami történt, az az, hogy a politikai határrendezések következtében úgy alakultak a határok, amelyek, hogy nem vették figyelemben azt, hogy amikor határokat húznak, akkor egyben meg tudják-e őrizni az etnikai homogenitását egy adott régiónak, és ebből következett, hogy vegyes etnikumú, nagyon erőteljesen vegyes etnikumú régiók, szubrégiók alakultak ki az újonnan létrehozott nemzetállamok keretein belül, amely vegyes etnikai jelleget átszőtte az, hogy amikor a nemzetállamokká válás folyamata elindul a 19. században, és viszonylag megkésve a 20. század elején bekövetkezik, ez a folyamatot átszőtte a nagyon súlyos, erőteljes etnikai konfliktus. Csak akkor még az osztrák-magyar monarchia keretein belül voltak ezek az etnikai konfliktusok, és pont azt célozták a kollektív etnikai identitás, amikor megpróbálja elismertetni magát, akkor pont az önálló nemzeti keretekben kívánta magát elismertetni, tehát világos, hogy a román etnikum, a szlovák etnikum, a szerb etnikum mindegyik arra törekedett, hogy megteremtesse maga nemzetállamát. Tehát amikor létrejönnek ezek a vegyes területek, hiszen a határmeghúzás nem követte azt a szempontot, hogy etnikailag homogén területek szerint húzza meg a határt, hanem politikai szempontok uralták ezt a határmeghúzást, akkor itt tulajdonképpen ebbe a régióba beleplantálták az etnikai konfliktusokat. És bekövetkezett az a sajátos helyzet, ami persze nem csak ebben a régióban, hanem máshogy is a világban előfordult, hogy miközben egy etnikai csoport, amelynek volt anyanemzete, meg sem mozdult fizikailag, tehát ugyanott élt, Eközben teljesen megváltoztak azok a keretek, amelyek őt körülvették, állami, politikai és kulturális keretek. Tehát egyik napról a másikra egy személy, egy család, egy etnikai csoport, egy etnikumhoz tartozó részcsoport hirtelen kisebbségbe találta magát. És ugye azért is nagyon izgalmas a kérdés, hogy mi történik ezekkel a kisebbségekkel, hiszen ezek korábban többségekként léteztek, hogy most a magyarokról beszélünk, hirtelen egy kisebbségi státuszba kerültek, és vajon ez hogyan hat a saját etnikai identitásukra, hogyan hat a csoportra, és hogyan hat ennek a csoportnak a többségi társadalomba való beilleszkedésére. Ugye a kutatás viszonylag hosszú idő elteltével vizsgálta a témát, ami nem egy mellékes szempont, hiszen itt végül is olyan generációkat értünk el, akik már csak a családtörténetükben, a családi emlékezetben és a leszármazás mentén hordozta ezt az elég súlyos, hívhatjuk akár traumatikus változást. De látható módon, és ez egy nagyon izgalmas szempont, hogy mindez nem feltétlenül gyengíti a kisebbségi etnikai identitásnak az erejét, és mindazokat a vonatkoztatási kereteket, amely mentén egy csoport, mint egy etnikai csoport, megpróbálja a saját identitását pozícionálni. Hova is tartozik ő igazából? Hova tartoznak az erdélyi magyarok? Hova tartoznak a kárpátaljai magyarok? Hova tartoznak a szlovákiai magyarok? A kutatás eredetileg azt a célt tűzte ki, hogy a különböző politikai szempontok mentén egymás mellett élő nemzetállamok mindegyikét vizsgálja úgy, amelyeket átszűnnek ezek az interetnikus viszonyok, és megpróbálja rekonstruálni ezeknek a viszonyoknak a természetét. A könyvnek a konklúziója, vagy az, ami fele megy az elemzés, a vége, az utolsó fejezet, azt célozza, hogy ezeknek a konfliktusoknak a természetét akarja leírni, hogy ennyi év után, ugyan még akkor ezek az országok nem tartoztak az Európai Unió kereteibe, de vajon hogyan is szerveződnek ezek az interetnikus kapcsolatok, hogyan látja egymást a többség és a kisebbség. Tehát egyrészt a konfliktus mozzanat nagyon fontos, hogy azt akartuk megérteni, másrészt pedig ezeket a konfliktusokat rekonstruálni egy interetnikus helyzetben. Az eredeti gondolat különben a Huncsik Pétertől származott, aki Dél-Szlovákiában, Dunaszerdahelyen él, és egy praktizáló pszichiáter, pszichológus és egyben egy társadalomkutató, mert a Huncsik Péternek volt egy egészen brilliáns elképzelése, hát egy kicsit utopisztikus elképzelés, hogy mivel ezt a régiót átszövik a nagyon súlyos interetnikus konfliktusok, amelyeknek történeti gyökerei vannak, és amelyek napjainkban megkonstruálódnak ezeknek a etnikai csoportoknak az együttélésében, és ezek a konfliktusok súlyosan veszélyeztethetik a különböző országok társadalmi integrációját, arra gondolt a Huncsik, hogy kéne egy ilyen előrejelző rendszer. Tudással rendelkezünk a csoportokról és ezen csoportoknak az egymással szemben elfoglalt helyzetéről, és ennek megértjük a mélyebb társadalomlélektani gyökereit, illetve látjuk ezeknek a változását, akkor előrejelezhető esetleg, hogy valahol a konfliktus növekedésére számíthatunk a többség és kisebbség között, és akkor viszont be is lehet avatkozni ezekben. Tehát ez a tudás arra szolgálna, hogy megelőzzük ezeknek a konfliktusoknak az eszkalálódását. A Huncsiknak az volt az elképzelése, hogyha az ember folyamatosan helyi szinten, ahol ezek a mindennapi együttélésben folyamatosan jelen van ez a fajta etnikai különbség és konfliktus, hogyha ezt folyamatosan monitorozzuk, akkor lehetőségünk lesz ennek az erősségét és az erősség változását követni. Ez egy nagyon releváns gondolat, valószínűleg lehetetlen, mert azért nagyon sok mindentől függ, hogy egy etnikai konfliktus eszkalálódik-e vagy sem, és a szociológus nem képes minden szempontból bemérni, hogy most ezek a tényezők hogyan alakulnak egy adott környezetben, együttélésben. De mint erőfeszítés, tehát ugye ugyanez fölvethető mondjuk Magyarország, tehát más esetekben is, tehát ugyanez mondjuk a magyarországi roma kisebbségnek a kérdése kapcsán folyamatosan fölmerül, hogy vajon nem fog ez a helyzet eszkalálódni, hogyan tudjuk előre becsülni ezt az eszkalációt, és ha az eszkaláció várhatóvá válik, akkor viszont be kell avatkoznunk, amihez megint tudás kell, hogy lássuk, hogy ennek a konfliktusnak hol vannak a forrásai. Mi mozgatja ezeket a konfliktusokat? Mondjuk, hogyha ellenséges attitűdök elterjedését jelezzük előre, akkor meg kell értenünk ezeknek az ellenséges etnikai alapon szerveződő ellenséges attitűdöknek a gyökereit, és esetleg megtalálni azokat a pontokat, ahol ezek a mechanizmusok valamilyen módon megváltoztathatók. Ugye ez kicsit visszautal arra, amit érintettem a nemzet tudat és nemzet identitás és a nemzeti közösségek egymással való konfliktusában, hogy ott is például a nacionalizmus erőssége és tartalma valami fajta valószínűségét is adja a kutatók számára, hogy megbecsülje, hogy milyen típusú konfliktusok várhatók mondjuk a különböző országok között. És ha igen, akkor hol vannak azok a pontok, ahol érdemes beavatkozni és megváltoztatni az embereknek a gondolkodását, attitűdjeit. Végül is, amit mi csináltunk, ez a kutatás, ez ennek az egész gondolatkísérletnek a kiinduló pontját jelentette volna, hogy térképezzük föl kellő intenzitással azt, hogy hogyan is látja egymást a többség meg a kisebbség a különböző országokban, amelyeknek a történelmi múltja jelentős mértékben meghatározta ezt a sajátos, hát mi úgy is hívhatjuk ezt olyan szakszerűen, hogy etnoökológiai helyzetet, amely létrejött ebbe a régióba. Ugye van az a híres példa valakinek, aki Kárpát-Ukrajnában él, hogy miközben egész életében egy kis településen lakott, egy faluban lakott, hogy a világ mozgása körülötte hányszor változtatta meg azt, hogy hova is tartozik, milyen államnak a polgára, és hát elég sűrűn változtak ezek, figyelembe véve, hogy még belépett a Szovjetunió is. Tehát egyik napról a másikra, a 20. században többször is megismétlődött ugyanazzal a személlyel, családdal, hogy hirtelen egész másutt volt, aminek hát nagyon fontos politikai következményei voltak, amelyek meghatározták, hogy tulajdonképpen ő hogyan is tudja önmagát identifikálni, és hogyan tud egyáltalában életstratégiákat fölépíteni magának. Most az eredeti terv, tehát az volt, hogy egy kiinduló pontként térképezzük föl a társadalom lélektani hátterét az interetikus viszonyoknak, mindezt kvantitatív módon, kérdőíves technikával, de ebből következett egy nagyon fontos mozzanat, hogy minden szituációban, tehát minden terepen, a terepek ugye azok az országok, bármelyik terepet is nézzük, mindenképpen többséget és kisebbséget kell kutatni egyszerre. Ugye, mert hagyományosan például mondjuk a hungarológia, amely nagyon népszerű és értelemszerűen fontos, vagy nagy jelentőséggel bírt, akár a határon túlélő magyarok számára, akár az anyaország számára, hogy dokumentáljuk, hogy elemezzük, hogy megértsük, mit jelent határon túli magyarnak lenni. Ez nem feltétlenül foglalkozott hagyományosan a másik oldallal, például mondjuk a románokkal, akik ott élnek, a szlovákokkal, akik ott élnek Dél-Szlovákiában, vagy mondjuk az ukránokkal Kárpátalján. Tehát a cél az volt, hogy, és ezt következetesen alkalmaztuk a kutatásban, hogy minden országot egy többségi és egy kisebbségi minta képviselte. Ennek egyik oldala a határon túli magyarok, tehát a Szlovákiában világos, hogy a határon túli magyarok kutatás mellett zajlott egy dél-szlovákiai szlovák kutatás, és a kettő együtt képezte azt az adott együttest, amely végül is lehetőséget kínált a két oldal összehasonlítására, ugyanez Erdélyben románok és magyaroknak a kutatását jelentette. Ez volt az első, emlékeim szerint az egyik első ilyen kutatás, ahol egy társadalmat vizsgáltunk, hogy hogyan metszi keresztbe az etnikai különbség, és milyen következményekkel jár az emberek gondolkodására, az emberek önazonosságára, az emberek percepciójára, a másik oldallal szembe. És mondom, hogy ebből mi következik, mennyire hatja ezt át a konfliktus mozzanat, tehát az ütköző mozzanat. A tervek azonban csak részben sikerülhettek, ez külső okok következtében. Egyrészt, amikor ezt csináltuk, akkor még a szerbiai háború miatt, erre Európai Uniós támogatással zajlott a kutatás, az Európai Unió a háború miatt nem támogatott semmilyen kutatást abban a régióban, ahol a háború zajlott, tehát már is kiesett Szerbia a kutatásból, mert nem lett volna erre forrásunk. A másik, hogy Ukrajnában árvíz volt, amely hát egy nagyon kellemetlen helyzetet teremtett annyiból, hogy egy árvíz sújtotta területet szociológiai kutatás által megközelíteni, hát nagyon nem egy barátságos lépés, tehát akkor ezt is ki kellett hagynunk. És a harmadik szempont pedig az egy költségszempont volt, ez pedig az osztrák helyzet, tehát Burgenlandban is értelemszerűen kutatni kellett volna a burgenlandi magyarok és az osztrákoknak a kapcsolatát, de az viszont nagyon megnövelte volna a költségeket, amely ugyancsak nem fér bele az Európai Uniós támogatásba. Tehát itt tulajdonképpen egy felemás kutatás született, de szerintem ez az eredeti koncepciót nem érinti, annyiban, hogy három szintéren folyt a kutatás, Magyarországon, Szlovákiában és Erdélyben, Romániában, Erdélyben, Szlovákiában, Dél-Szlovákiában. Na most Magyarországon ugye fölmerült a probléma, hogy ha szigorúan ragaszkodunk ehhez az interetnikus elemzési helyzethez, akkor ki legyen az a kisebbség, amelyik szóba jöhet Magyarországon. Ugye, ha most a fél évre visszagondolnak, akkor egyértelmű, hogy a románnak kellett volna lennie, hiszen ott van a legsúlyosabb többségi-kisebbségi konfliktus. Másfelől a roma kisebbség minden más országban jelen van, tehát ha mondjuk még több forrásunk lett volna, elképzelhető, hogy a koncepciót még ki lehetett volna terjeszteni arra, hogy emlékeznek, a roma kisebbség kapcsán említettem, hogy az talán leginkább egy transznacionális, etnokulturális leszármazási kisebbség, ami azt jelenti, hogy a romák viszonya a többi etnikai csoporthoz, legyen az akár többség vagy kisebbség, az nem azokban a bináris kapcsolatokban értelmeződik, ahogy egy román kisebbség és egy magyar kisebbség ütközik egymással, vagy egy szlovák kisebbség ütközik a szlovákiai magyar kisebbséggel. Ugye ez az adatokból abban az értelemben, még akár empirikusan is értelmezhető, igazolható lett volna, hogy azt tapasztaltuk, főleg az különböző társadalmi távolság skálák, ugye a Bogardo skálának az elemzése során, ahol viszont szerepeltettük a roma kisebbséget, ugye, hogy kihez milyen közelséget érez, vagy mekkora távolságot érez más etnikai csoport tagjaival. Ott szerepelt minden országban, mind a három országban a roma kisebbség, és azt találtuk, hogy az a fajta távolságtartás, ami azért létezik ezekben a hagyományos történelmi kisebbségi relációkban, ezek mintha teljesen elolvadnának, amikor a romákról beszélnek, mert akkor tulajdonképpen békét köt ez a két kisebbség, ez a többség kisebbség, és együttesen azt mondják, hogy na jó, azért persze, de a romák azok mások. Tehát ott aztán nagy a távolság, tehát azok nem részei annak az interkulturális mezőnek, amelyben mi akár mint többségi vagy kisebbségi megpróbáljuk magunkat pozícionálni, és megpróbálunk valami fajta együttélést létrehozni különböző kompromisszumok árán. Tehát ilyen értelemben a roma a közös ellenség minden országban. Ez ugye nem, ez a dolgot nem teszi érdektelenné, hanem talán még érdekesebbé teszi, csak ez tényleg meghaladta volna az erőforrásainkat. Tehát Magyarországon ilyen értelemben a roma kisebbség kiesett, mert nem pandantja az interetnikus helyzetnek, se Szlovákiában, se Romániában. És akkor ugye maradtak olyan kisebbségek, mint a sváb kisebbség, de hát az megint túlmutat a régión, és akkor így döntöttünk arra, hogy a szlovák kisebbséget kutatjuk. Magyarországi szlovák kisebbséget kutatjuk. Ugye, ami egy nagyon, nagyon más kisebbség, az inkább hasonlít egy történelmi migrációra annyiban, hogy valamikor Mária Terézia korában kezdődött el az ő bevándorlásuk, és azt kell mondani, hogyha most már belemegyünk azokban az elméleti keretbe, hogy most akkor mennyire asszimilált, mennyire szegregált, mennyire integrált egy kisebbség, egy etnikus többségi világba, akkor azt kell mondani, hogy ez egy nagyon erőteljesen asszimilált kisebbség. Tehát a konfliktusok, amelyeket elvárhatunk mondjuk egy ilyen etnikai helyzetben, azok azért a gyökereit tekintve mégiscsak eltérnek, akár a határon túli, az erdélyi határon túli magyarok és a románok, vagy a határon túli magyarok és a szlovákok történetétől. De azért ettől függetlenül azt gondoltuk, hogy Magyarországot sem képzeljük el etnikailag homogén térnek, és ezáltal is erősítjük azt, hogy nincsen prioritása, előzetes prioritása a magyar etnikai státuszvizsgálatának, hanem mindig csak teljesen kiegyenlítődve, kvázi, mintha nem lenne semmi közünk ahhoz, hogy tulajdonképpen mondjuk a kutatást magyar kutatók végezték, akik értelemszerűen, természetesen, személyesen, érzelmileg, érzületileg sokkal motiváltabbak annak a megértésében, hogy mit jelent határon túli magyarnak lenni. Azóta folytak kutatások, Veres Valér, aki egész folytatta ezt a fajta kutatási elképzelést, később még egy nagyon hasonlót csinált Erdélybe, és több olyan kutatás is volt a régióban, amelyik a migrációs potenciált vizsgálta, vagy a migrációs folyamatokat vizsgálta. A mi kutatásunk a migrációban, emlékeznek rá, az magába foglalta a határon túli magyarokat, tehát hogy mi történik azokkal a határon túli magyarokkal, akik ilyen vagy olyan okok, a kötődés okán, vagy a lehetőségek okán, karrier lehetőségek okán Magyarországra jönnek át. Tehát számos ilyen kutatás. Én értemben ez az egész kérdéskör aztán a 2000-es években kapott egy nagyon komoly kutatási hátszelet, és viszonylag sok adat áll rendelkezésre ma már, ahogy például mondjuk az Ifjúság 2000 kutatás, amely Magyarországon kezdődött el, a magyar fiatal generációk országos kutatásaként, ezt megismételték Erdélyben, és szerintem minden olyan országban, ahol jelentős számban határon túli magyar él, ami azért nagyon érdekes, hogy mit jelent egy fiatalnak lenni Magyarországon, és mit jelent egy fiatal etnikai magyarnak lenni, hát mondhatjuk azt, hogy elszakítva az anyaországától, mennyiben mutat más mintázatokat ezeknek az embereknek a saját státuszfelfogása, karrierfelfogása, identitásfelfogása. Tehát eléggé gazdag az anyag. Tehát ez volt az egyik ilyen, megmutatom, hogy élvezik a képet, tehát ez volt az egyik szempont, ami nagyon fontos, hogy megértsék a kutatásnak a dizájnját. És a másik szempont pedig az volt, ami már komolyabb elméleti gyökerekkel rendelkezik, és erről is volt szó a fél év során, ugye ez a kontakthipotézis probléma. Ez a kontakthipotézis kérdés, hogyha egymás mellett élnek különböző kulturális gyökerekkel bíró csoportok, különböző háttérrel, különböző kulturális identitásra rendelkező csoportok, akkor hogyan befolyásolja ezeknek az együttélését a kontaktusok száma. Tehát mi történik akkor, hogyha valaki rendszeresen kerül interakcióba a másik csoporttal? Ez vajon például mondjuk az érzületek tekintetében ez távolságot épít, vagy éppen közelséget épít? Ez egy borzasztó erőteljes. Ugye, mert nagyon ezt mondjuk az idegenellenesség kapcsán is nagyon sokszor vizsgálják. A másik előadásomban abban kifejezetten empirikusan is beemelem ezt a változót. Például megnézni a különböző országokat, hogy ugye ez egy nagyon empirikus, makroempirikus megfontolás, amikor azt mondom, hogyha egy országban jelentősen meghaladja mondjuk az európai átlagot a bevándorlók aránya, akkor ez a megnövekedett bevándorlási szám vajon milyen mértékben hat ki a befogadó attitűd, vagy pedig épp az elutasító attitűdnek az erősségére. Hát elmondom ennek a mozzanatnak a slusszpoénját, mert azt találja az ember természetszerűen a bevándorlók esetében, hogy minél nagyobb a bevándorlás mértéke, minél több bevándorló él egy adott szociális környezetbe, ez annál inkább csökkenti az idegenellenességet. Ugye ennek a klasszikus példája, hogyha megnézzük, ugye a bevándorlás alapvetően fővárosokba irányul, kevésbé a falvakban, ugye ennek számos racionalitása van, hát sokat, ugye ezek az emberek lehetőségeket keresnek, azt kutatják, hogy hol tudják sikeresen megvalósítani a migrációs céljukat, ami ebben az esetben ugye nem a menekültekről beszélünk, hanem a gazdasági migránsokról, akik kimondottan az a céljuk, hogy jobb anyagi lehetőségeket, jobb életkörülmények után néznek. Ugye ezeknek a valószínűsége egy nagyvárosban jóval magasabb, mint egy kis faluban, bárhol Európában. Na most ezekben a városokban sokkal nagyobb a befogadókészség és a tolerancia. Ugye itt az érdekes szakmai kérdés, amire persze én nem tudok választ adni, az, hogy a bevándorlók arányának a növekedése az egy lineális folyamat, vagy pedig nem lineális folyamat, abban az érzületek, a kiváltott érzületek, a befogadó érzületek tekintetében. Tehát, hogyha mondjuk eléri, mondjuk jelenleg Európában vannak olyan városok, ahol mit tudom, már közel 20% a népességnek bevándorló, és van olyan, ahol ennél is magasabb, hogy ott itt jön be a multikulturalizmus, hogy ez átüte, tehát hogy ez, ahogy növekszik, egyre kellemesebbé lesz a hangulat abban a városban, ebből a szempontból, vagy épp ellenkezőleg elér egy pontot, és akkor elkezdődik egy ellenhatás, vagy a harmadik szenárió is elképzelhető, hogy elér egy pontot, és attól kezdve tulajdonképpen átalakul az identitás struktúrája és a kulturális profilja annak a szociális környezetnek, például multikulturálissá válik ez a környezet, tehát nem csak egyszerűen elfogadja, befogadja, tolerálja, hanem felülírja a közösség identitását, és egy multikulturális identitás születik meg, ami tulajdonképpen akkor marginalizálja, hogy bevándorló vagy nem bevándorló, hiszen minden csoport egyaránt részesévé válik annak a közös kultúrának, ami a kulturális integrációt adja egy adott szociális milliónek. Tulajdonképpen hasonlókat már a Huncsik is eredetileg is tudott mondani példának, tehát ilyen értelemben minden hipotézisnek vannak kutatási előzményei, azt kell mondanom, hiszen őneki már voltak, és ez a szempontok az érvényesítése kapcsán ezekre építettünk, ezekre a kutatási előzményekre, mert azt a meglepő tényt találta, hogy amikor Szlovákiát mint országot vizsgálja az ember, és erre neki voltak adatai, azt találjuk, hogy a szlovákiai szlovákoknak a attitűdje a magyarokkal szemben ott erősebb, ahol kevesebb a kontaktus. Sőt, a legnagyobb előítéletesség a magyarokkal szemben ott található Észak-Szlovákiában, ahol egy gram magyar nem található, tehát életében nem látott. Most ez megint csak a maguk szempontjából logikus, mert ugye az előítéletes gondolkodás mondta persze természetszerűen az a természete pontosabban, hogy nem feltétlenül kell empirikus kontrollá vonni egy olyan állítást, amit megtanultunk, amelyet elfogadtunk, amelyel azonosulunk, és pont ennek a perzisztenciája egy ilyen előtetes gondolkodásnak azzal is fönntartható, hogy nem kezdem el vizsgálni, hogy ez most tényleg így van-e vagy sem, hanem ezt evidenciának veszem, és folyamatosan azt gondolom, hogy ez így van. Na most, ha mégis vannak kontaktusok, akkor az ember rákényszerül arra, ha a szomszédja egy másik etnikai csoporthoz tartozik, akkor szükségszerűen ezzel a szomszéddal való kapcsolatom befolyásolhatja azért valamilyen értelemben, mondjuk azzal a csoporttal szembeni, tehát a kisebbséggel szembeni attitűdjeimet, és felül is írhatja. Tehát ez nem véletlen, hogy ott, ahol viszont nincsenek ilyen kontaktusok, ott az előítéleteket nagyon nehéz tesztelni. Tehát ha mindenféle rosszat gondolok egy másik egy kisebbségről, vagy egy kultúráról, amely meghatározza egy kisebbségnek az identitását, és ez mondjuk egy ellenséges, negatív megítélés, akkor ennek a fenntartásában biztos az a legjobb, hogyha még nem láttam életemben ilyet, és akkor mindent gondolhatok róla, hiszen nincs semmiféle ellentétes empirikus tapasztalatom. Tehát ezt mindenképpen be akartuk emelni ebbe a kutatásba. Itt ugye az az érdekességet lehet megcsinálni, és erre akartam kifutatni, hogy ennél többet lehet itt csinálni ebbe a kutatásba, mert ugye reprezentatív mintát kellett venni mind az etnikai magyarok, mind a magyarországi szlovákok, mind a többségi csoportokból. Ez megint nem egy egyszerű dolog, hogyan vesz az ember reprezentatív mintát, ugye etnikai, erről már ugyancsak volt szó, hogy az etnikai típusú kutatásnak egy alapproblémája, hogy a csoportot nagyon nehéz beazonosítani. Értem, nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent a csoport, és mit jelent a csoporttagság. Nagyon sokféle dolgot jelenthet, és akkor ennek megfelelően egészen más mintavételi eljárással kell élnünk, hogy ezeket az elképzeléseket megvalósítsuk. Na most, de mivel etnikai homogenitás és heterogenitás, mert a kisebbségi etnikai homogenitás és heterogenitás tekintetében mind Erdély, mind Dél-Szlovákia nem kiegyensúlyozott, hanem nagyon is sűrűsödnek azok a szubrégiók, ahol a magyaroknak az aránya nagyon magas, vagy relatíve magas, és vannak olyan régiók, ahol meg relatíve kisik, és főleg mivel ez egy történelmi, itt jön be a történelem, mert a történelem során, mondjuk például Romániában olyan telepítések zajlottak, amelyek pont ennek az etnikai konfliktusnak az egyoldalú, hát a románosításként is nevezhető célja jegyében zajlott. Székelyföld ugye arról híres, hogy ott nagyon magas az etnikai homogenitása a magyaroknak, ott 90 vagy 100%-osnak is van egy csomó település, amely teljes mértékben, ugye ez a szurvány magyarság, teljes mértékben homogénül él és elzárva románoktól. Na most, hogyha viszont reprezentatív mintát veszünk a teljes régióról, Erdélyről és Dél-Szlovákiáról, és ezt a szempontot figyelembe veszük, akkor szét tudunk választani három különböző típusú helyzetet. És ez szerintem már végképp izgalmasá teszi ezt a kontakthipotézis, etnikai homogenitás, heterogenitás és az érzületeknek a kapcsolatát. Nevezetesen, hogy, és ezt csináltuk, ugye ez amit a kutatás során mi igazából etnoökológiai dimenziónak hívunk, hogy Dél-Szlovákiában, ahol a magyarok a régió egészét tekintve feltétlenül kisebbséget alkotnak, bár Szlovákia akkor még mindenképpen legjelentősebb kisebbségét, etnikai kisebbségét, ma már ez nem igaz, mert a népszámlálás, ugye a legutolsó népszámlálás után kiderült, hogy ugye ezt előre is lehetett becsülni, és ezért nagyon is egy felfokozott hangulatba futottak be a népszámlálásba, hogy ha a magyaroknál folytatódik az identitásvesztés folyamata, és az asszimilációs folyamat erősödik, akkor ugye ez a létszám a magyarok esetében 1 millió alá fog menni, a számarányokat tekintve az egész régióban, viszont a cigányoknál meg növekedés várható, tehát ma a népszámlálás után az a helyzet alakult ki, hogy elvesztette a magyar kisebbség azt a státuszát, hogy ő Szlovákia legnagyobb etnikai kisebbsége, mert a cigány az nagyobb. Most ez persze szimbolikus politizáláshoz kapcsolható érv, de nem biztos, hogy pusztán csak ilyen, mert nem csak egyszerűen szimbolikus, mert nem a legnagyobb kisebbség, akit ugye leginkább figyelembe kell venni egy országnak, amikor megpróbálja az interetnikus szempontokat is figyelembe venni az ország politikai döntéseibe, hanem ez egy praktikus, hát ez gyengült a lobby ereje. Ahogy csökkent az erdélyi is természetesen, az erdélyi magyarság, tehát minden szorvány helyzetben élő magyar kisebbség esetében a tendencia az, hogy csökken. Annak ugye két legfontosabb mozzanata van, az egyik az az asszimilációs mozzanat, a másik pedig az elvándorlás. Érdekes, a rádióban hallottam egy Várhelyi Rékának, aki onnan származik, és aztán nálunk tanult szociológiát, és most, mint írónő, nagyon befutott, és különböző díjakat kapott. Ő mesélt a rádióban a fiatalkoráról, gyerekkoráról, és azt mondta, ők valamikor a rendszerváltás környékén jött át a család, hát ő még akkor nagyon fiatal volt, gyerek volt, hogy arra emlékszik, hogy az egyik, hogy egyetemben ez a vegyes házasság volt az egyik legnagyobb rémálom Erdélyben. Nem véletlenül, mert hiszen tudták, hogyha a családba vegyes házasságra kerül a sor, akkor az elindul az asszimilációs lejtőn. A mi kutatásunkban ezt lehet követni különben, hiszen az egyik kutatásunk egyik alapvető szempontja volt az etnikai identitás rekonstrukciója, több generációs rekonstrukciója. Ugye pont az volt a kérdés, hogy mondjuk az identitás vesztés tekintetében vannak-e különbségek jelen esetben alapvetően ugye Szlovákiában és Romániában. Tehát a nagyszülők etnikai hovatartozása, a szülők etnikai hovatartozása és a saját etnikai hovatartozása hogyan alakul. És ebből egy nagyon bonyolult mátrixot lehet létrehozni. Ugye a mátrixnak az értelme az, hogy mondjuk ez egy háromdimenziós tér, a nagyszülők etnikai hovatartozása, a szülőké és a kérdezetté. És akkor még nem beszéltünk a gyerekről. Hogy mit kezdenek a gyerekkel. De vegyük ezt a hármat, hiszen mondhatjuk azt, hogy ezt az etnikai homogenizálódás, heterogenizálódás a kérdezett populáció esetében akarjuk rekonstruálni. Mert akkor a gyerek az egy következő etap lenne. És akkor ebben a háromdimenziós térben lehet találni típusokat. Például ott, ahol már a nagyszülőknél is volt vegyesedés, hogy mi történik ezzel, hogy a vegyesedés tovább folytatódik, és belefut a teljes asszimilációba. Ugye ebben a kutatásban ezt meg lehet csinálni, mert a kérdezetteknek egy része román, amely román populációban feltételezhető, hogy találunk olyanokat, akiknél volt magyar nagyszülő. De ő már román. Vagy mi történik, hogyha a nagyszülők homogének, magyarok mondjuk, akkor vegyesedik-e, milyen mértékben vegyesedik, milyen mértékben fordul elő a vegyes házasság, és ha a szülők esetében már előfordul a vegyes házasság, akkor ez hogyan hat a vizsgált generációnak a házasodási, etnikai szempontú házasodási stratégiájára. Tehát ez, ugye, mert pont ez a félelem, amire utaltam ebből a személyes interjúból, hogy ez, amennyi, ugye, mert ez megint egy kérdés, hogy persze mi a stratégiája egy etnikai kisebbségnek megőrizni az etnikai homogenitást, akkor a vegyes házasság az egy nagy dráma. Akkor az veszteség a kisebbség tekintetében ilyen nyereség, veszteség, tehát ilyen racionális szempontokat figyelembe véve. Na jó, erről tudok mutatni táblát mindjárt esetleg. Visszatérve még az etnoökológiára, tehát amikor ugye azt nézzük, hogy most csak a kérdezetnek az etnikai státuszát vizsgálom, akkor találok olyan területeket, hát ilyen Dunaszerdahely, ahol van egy kisebbség, egy szlovákiai magyar kisebbség, amely hatalmas többségben van az adott településen. Ebből mi következik, hogy a többségi csoport, tehát a szlovákok, a szlovákiai szlovákok, akik a többségi etnikumot képviselik, Dunaszerdahelyen kisebbségbe kerülnek. És ez egy legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan befolyásolja az identitást és az interetnikus percepciót a kisebbségi és többségi helyzet. Ugye már a kisebbségi helyzetek van egy alapparadigmája, tehát a kisebbség az mindig egy gyengeséget, egy megfosztottságot jelent, bármilyen kisebbségről is beszélünk, az erőforrásokhoz való hozzáférésben, a politikai döntésekben, tehát mindenütt szembesül a hátrányokkal. És ugye egy modern demokratikus elveken nyugvó liberális társadalomban az a nagy kérdés, ez egy folyamatos kérdés és dilemma, hogyan lehet ezeknek a kisebbségeknek a hátrányait csökkenteni. Mert ugye egy demokráciában egy kisebbségnek is megvannak az azonos jogai, mint egy többségnek. De ez a kisebbségi státusz következtében sérül. Gondoljanak arra, hogy mondjuk egy többségi demokrácia működik, most ez egy politikai kisebbség is. Szerencsére a politikusok elvakultsága és hülyesége kapcsán a politikában van egyfajta ciklikusság. Tehát én most hiába vagyok kisebbségbe, abba bízhatok, hogy majd elrontják, akik most többségben vannak, hát azok a politikai erők, és akkor majd én leszek többségben. De ugye egy demokráciának az a mércéje, hogy amikor egy politikai erő többségben hatalomra kerül, akkor milyen mértékben képes a kisebbségek szempontjait is figyelembe venni. Tehát milyen mértékben képes egy kormány nem az ő szavazóbázisának a kizárólagos szónoka lenni, hanem egy össztársaság. Tehát a választásban világos, ugye itt megint nagyon érdekes, ennek van megint egy nagyon szép elméleti háttere, ezt a Szabó Miklós írta le, a program ideológia és állapot ideológia különbsége. Ugye az ideológia az, amely tartalmat ad az én politikai elképzeléseimnek. Amikor hatalomra török, és nem vagyok hatalomba, tehát egy ellenzéki pozícióba, akkor nekem a fő célom az, hogy meggyőzzek minél több embert, hogy az enyém az sokkal jobb, mint a másik. Most abban a percben, ugye ezt hívják programideológiának. Meg kell győznöm, hogy én mondjuk liberális vagyok, akkor a liberalizmus ad igazi választ az emberek problémáira, szemben mondjuk a konzervativizmusra, és akkor minden embert, aki ebbe az utcába bekerül, a potenciális választómát tudom tenni, és utána, ha sikeres, akkor a többség, tehát a 50% plusz egyel megnyerem a választást. De amikor már megnyertem a választást, ugye ez a magyar politikának a nagy rákfenéje, hogy nem képes a többséget kiterjeszteni a kisebbségre is. Tehát, hogy az egész ország, tehát amikor, és ezt hívják állapotideológiának, amikor nekem már az egész országnak az érdekét kell képviselnem, hiszen én tudom a döntéseket meghozni, enyém a hatalom, akkor viszont nem negligálhatom tovább, mert korábban negligálnom kellett, vagy éppen el kellett utasítanom az ellenkező ideológiai érvelést, akkor viszont olyanok, úgy kell építenem az ideológiámat, hogy próbáljak integratív lenni, hogy mindenki számára ez a demokrácia nyújtson előnyöket, valószínűleg persze az szükségszerűen a politikai profilból következően a többségi szempontok érvényesülnek, tehát ha én mondjuk liberális demokrata vagyok, akkor valószínűleg ha hatalma kerülök, az mégiscsak az adókat meg fogom emelni. A progresszív adókat megemelem, nem az adókat általában, hanem progresszív adózást vezetek be, és megemelem. Tehát akkor tudhatja egy gazdag, hogy neki most nem a legjobb korszak köszön be, de másfelől azért mértékletesen csinálom, mert nem ellenséget akarok, hanem akkor a gazdag bekalkulálja, hogy most egy olyan ciklusban vagyunk, és ugye a politikának van tényleg egy ciklikussága, hogy pont ebből is következik, hogy ha elkezdem adóztatni az embereket, akkor gazdaságilag, és ugye egyre többet költök mondjuk a társadalmi egyenlőség és szolidaritás egyébe, akkor a gazdaság teljesítő képessége gyengül, mert a gazdag akkor tud teljesíteni, hogyha nem veszik el a pénzét, hanem minél többet tud visszaforgatni, meg beforgatni, meg profitot termelni. Tehát akkor szép lassan elkezd lealkonyulni a társadalom összteljesítménye, amire a társadalmi elégedetlenség elkezd nőni, és egy idő után azt mondják, hogy na ebből elég volt a demokráciából, meg a szociális érzékenységből, most már legyen igazi gazdasági növekedés. És akkor így szépen, ezért van ciklikusság. Tehát minden politikai koncepció idő után kifárad, most nem csak egy kifárad, hogy unalmassá válik, hanem hogy elveszi a hatékonyságát. Akkor jön egy fordulat, akkor egy más típusú, egy konzervatív eszméken alapuló rendszer van, ahol mindenki megtarthatja, amit akar, szociális érzékenység nulla, nem osztunk pénzt, a gazdaság beindul, nagyot teljesít, igen, de nőnek a szociális feszültségek. Mi lesz a vége? Leszavazzák őket. Tehát ez egy nagyon fontos, és ugye ez a kisebbségek esetében is igaz ez, hogy képes-e egy többségi, mert ugye a többség mindig, tehát főleg etnikai szempontból, hát azért úgy be van kódolva a rendszerbe, hogy az etnikai magyarok soha nem fognak többségbe kerülni egy kisebbségi helyzetben. Ettől persze még nem azt jelenti, hogy szegényeknek végképp befellegzett. Ugyanis például Szlovákiában az történt, hogy a Híd nevű mozgalom az egy olyan koncepción született, ami azt mondta, hogy menjünk, mozduljunk ki a zárt etnikai érdekérvényesítés pozíciójából, és próbáljunk olyan ideológia mentén építkezni, ami persze magába foglalja a kisebbségi magyarok sajátos etnikai érdekeit, de amely meggyőzhet nem etnikai magyarokat, hogy ennek a mozgalomnak a válaszaiban ők jobban megtalálják a saját maguk szükségleteit, mint mondjuk egy tisztán szlovákiai párt esetében. És a Híd ugye pont arról szólt, hogy hidat építsen ki a szlovákok és a magyarok között, egy vegyes etnikai párt lett, mert ha egy zárt etnikai pártba gondolkodom, akkor oda a többség nem nagyon fog beszavazni, és akkor mindig csak őrizzük ezt a kisebbségi helyzetet, ami ugye mindig egyfajta hátránnyal jár, és mindig sérelemmel jár. Tehát ilyen értelemben az egy veszélyes játék. Ugye az egész etnikai pártoknak, ugye ez nagyon kérdés, hogy van-e értelme az etnikai pártoknak. Ebben a régióban van, látszik, hiszen azért van értelme, mert az emberek értelmet adnak neki, tehát mindenütt van etnikai párt. De gondoljanak arra, egy párt, hagyományosan egy párt, az különböző társadalmi érdekeknek a kikristályosodása mentén szerveződik. Volt munkáspárt, volt polgári párt, osztály alapon szerveződött. Mondván, hogy az osztály különbségek mentén más érdekek vannak, például egy polgári párt az inkább konzervatív párt, én szerintem, mert a szabadság elvét mindenek fölött vallja, például hogy a teljesítmény, szabadsága és az érdemhez való hozzáférés, anyagi érdem, stb. Egy szociális párt az mindig az alkalmazottak, a munkások pártja, akik pont az igazságosság jegyébe próbálják. Na most az etnikai párt az nem úgy szerveződik, hogy szociális csoportok szerint szociális programokat képes meghirdetni, hiszen a kötőanyag a párt potenciális támogatói között abba sűrűsödik, hogy mindenki magyar. Legyen szó gazdagról, szegényről. Most ugye ez egy nagyon komoly dilemma, hogy mit tud kezdeni egy etnikai párt, egy alapvetően társadalmi csoport érdek elven alapuló politikai pártrendszerbe. A Híd ezt akarta átlépni, hogy ő integrálni akart, társadalmi csoport érdek mentén való sajátos igényeket, amely különbözik más ilyen pártokétól. És hát mi történt, ugye, mert a Híd az megmaradt mellette az MKP is, ez a hagyományos etnikai párt is, a Híd került be a parlamentbe, és nem az MKP került be a parlamentbe, mert a Híd olyan szavazókat tudott megszólítani, akik ugyan nem tartoztak, nem voltak magyarok, és mégis egyet tudtak érteni a Hídnek, mondjuk, ez egy liberális párt volt alapvetően, a liberális eszméjében. Erdélyben vannak olyan példák, hogy azért nem ez a nagy politika és nagy a parlamentarizmus szintjén, hogy vannak olyan helyek, ahol magyar polgármester volt, és simán megszavazta a helyi szlovák lakosság jelentős része, mert azt gondolta, hogy jobban jár egy ilyen magyarral, aki ugyan nem román, hanem magyar, viszont jól csinálja a munkáját, szemben mondjuk a román jelölttel, akiről azt gondolta, hogy jó, most lehet, hogy etnikai szempontból ő közelebb áll hozzám, de más szempontból viszont az én igényeimet. Tehát vannak olyan polgármesterek, pont szerintem Székelyföld, ami nem annyira homogén település, ahol van kisebbség, román lakosság, ahol soha nem lehet kibombázni, de még ahol vegyes a lakosság, ott is vannak olyanok, ahol vegyes lakosság esetében a magyar polgármester rendszeresen befut. És a többségi etnikai származást képviselő másik polgármester jelölt pedig rendszeresen elbukik. Tehát a választás az, amikor politikai képviselet dől el, de mondom, ez a többség-kisebbség kérdés, ez egy kulcskérdés, hogy képes-e a kisebbségi szempontokat valamilyen módon integrálni. Ez egy alapelv is különben, hiszen mondjuk egy etnikai csoport soha nem lesz többségi csoport, egy kisebbségi státuszú etnikai csoport, viszont akkor azt jelenti, hogy szüntessük meg az ő sajátos etnikai státuszát, vagy pedig támogassuk a kisebbségi etnikai státuszt, mert azt gondoljuk, hogy az ország bár van egy többségi etnikai kulturális dominancia, mégis attól olyan az ország, hogy ott van egy csomó kisebbség, akinek a szempontjait pont úgy fontos beemelni a közös döntésekben, mint a többségi érdekeket. Ez egy nagyon nagy politikai dilemma. Na jó, tehát van háromfajta típus, oda akartam kikerülni, csak kicsit lassan kerülök el. Az egyik, ahol például a magyarok többségben vannak, és a szlovákok vagy románok kisebbségben vannak. És akkor ilyen hihetetlen érdekes az a kérdés, hogy mi történik egy ilyen románnal, szlovákkal, hogyan gondolkodik a magyarokról. Szembe azzal, ahol viszont ő van többségben, tehát megvan a többségnek a többségi státusza, és az etnikai kisebbségnek kisebbségi státusza van, és a harmadik az valahol középen van, ami fele-fele. És ezt a változót mi meg tudtuk csinálni, tehát ez a változó mind egy nagyon fontos kontextuális változó végig szerepel, tehát nem csak az a kérdés, hogy aki román vagy magyar, vagy szlovák vagy magyar, hanem az is egy kérdés, hogy ez egy etnoökológiailag egy olyan helyzetben van, amikor az etnikai kisebbség kisebbségi helyzetben van, és az adatok azt mutatják, hogy a többségi etnikai csoporthoz tartozók esetében nagyon jelentős attitudinális különbségek vannak abban az esetben, hogyha ők kisebbségi helyzetbe kerülnek. Logikus, mert átérzi a kisebbségi helyzetet. Megtanulja azt, hogy mi az, hogy kisebbségbe lenni. Igen, szóval ez volt maga a tematikus struktúrája a kutatásnak. Ugye a kiinduló pont az etnikai identitás építés volt. Nagyon érdekesek a történelmi narratívák. Tehát ugye ez kicsit hasonlít a nemzeti identitás kutatásunkhoz, csak ugye a sok országban egy csomó dolog nem nagyon volt tematizálható egy empirikus kutatás szintjén. Itt ugye beláthatók voltak a csoportok, tehát tudtuk, hogy nem végtelen csoportreláció. Ugye Magyarország esetében az egész világ gyakorlatilag egy altgrupot képvisel, tehát nagyon sokfajta reprezentáció vannak az altgrupnak. Itt például rekonstruálhatók a történelmi narratívák. Ugye a történelmi narratívák ebben a kutatásban kétféleképpen is fölmerültek. Az egyik az, hogy minden csoport esetében van egy saját történet, és azt próbáltuk egy nagyon lebutított módon megtudni, hogy látják, hogy ezek a történetek ezek egymás mellett mennek-e, tehát mondjuk a történelem az sikertörténet, és mind a kettő sikertörténet egymás mellett, vagy pedig, úgy látják, hogy mondjuk az, hogy a saját csoport az egy siker, a másik egy kudarc, ott már van egy feszültségmozzanat, ugye, mert különbséget húzunk a két csoport között, a sajátomat, ami tulajdonképpen megint csak a része az etnocentrizmusnak, hogy saját csoportom esetében akár egy szenvedéstörténetet vallok magaménak, tehát, hogy mi mindig is csak szenvedtünk a történelemben, miért szenvedtünk, mert a másik csoport viszont mindig előnyére alakította a történelmét, vagy pedig valamifajta kölcsönösség van a két etnikai csoport között. A másik, ami egy nagyon konkrét kérdés, de nagyon hatásos kérdés, hogy ugye minden történelmi narratívához hozzátartoznak nagy történelmi szimbólumok és történelmi események, vagy a történelmre vonatkozó ilyen celebrálások, ilyenek az ünnepek, és baromi érdekes kérdés, hogy például ezekben a vegyes területeken, ahol világos etnikai határok mentén különül el a népesség, mit kezdenek egymás ünnepeivel? Ugye az ünnep az valahogy az identitásnak egy ilyen spirituális reprezentációja. Az ünnepeikben tudjuk megmutatni, megélni az etnikai hovatartozásunkat, és vajon van-e bármilyen kölcsönösség az ünneplésben? A magyarok megünneplik Erdélyben a román ünnepeket, a románoknak van-e bármilyen köze a magyar ünnepekhez? Ugye történelmileg ezek néha elég húzosak az ünnepek, mert néha az ünnepek mögött pont olyan események vannak, amikor hát ellenséges viszony mentén jött létre az az esemény, ami a két oldal egymással szembeni küzdelmében. Most ezt persze ezen fölül emelkedni nem olyan egyszerű, ez kétségtelen. De hát gondolnak bele, mondjuk a Mohácsi vész ünneplése Magyarországon, tehát végül azért csak csináltak Magyarországon, bár aztán az török inspirációra, az itt elhunyt török harcosok emlékének az emlékművét, tehát hogy ne csak a magyarokét. De például most éppen voltam Berlinben, és amit eddig, hát én már voltam sokat, de egy emlékművet nem láttam, az a szovjet emlékmű. A szovjet felszabadítási emlékmű, nem tudom, hogy voltak-e Berlinben, és látták ezt az emlékművet, ott van nem messze a Brandenburgi kaputól, tehát nagyon jó helyen is van, kiemelt helyen van, hatalmas emlékmű, tehát ott aztán minden van, tanktól kezdve, monumentalizmuson át, egy ilyen igazi szovjet emlékmű, amit a magyarok már rég elpucoltak volna, ugye, mert a szovjet hősi emlékmű a Szabadságtéren csak azért áll, mert nem, de ott vannak sírok alatta, tehát katonák sírja, és ez valahogy még azoknak a lelkét is meghatja, vagy nem tudom mi, hogy talán nem kéne megmozgatni azokat a sírokat és a halottakat elvinni onnan. Ez külön igaz erre is, erre a németre is, ott is oda temettek alá egy csomó szovjet halottat. De azt hiszem, hogy a német, ugye mert a dilemma nagyon érdekes a németek esetében. Az még érdekes volt, hogy mondjuk ez ugye pont a zóna, szerintem ez bele is tartozott a zónába talán ez a rész, hogy akkor hogy került oda az emlékmű, ennek aztán hamar megfejtettük, a Cseperi tanárúra voltunk, hamar megfejtettük, mert ez nekem megint érdekes ennek az egész ügynek, amiről mi beszélünk, a súlya a társadalmi élet szerveződésében, hogy 45-ben már felhúzták az emlékművet. Tehát borzalmas harcok árán a szovjetek elfoglalják Berlint. Hatalmas pusztítást okoznak Berlin és Németország lakosságának, amit persze ez része ennek az egész történetnek, hogy így fejeződött be. De befejeződik, és az első gondolatuk az, hogy most egy hatalmas emlékművet kell emelni. Tehát szerintem lett volna más probléma is szerintem bőven. De 45-ben már ők mondták, lehet, hogy látták előre a jövőt, ugye, mert akkor is már voltak a zónák, tehát el volt választva a négy zóna egymástól. Mondták, hogy ez tuti, tehát nem tudjuk, mit hoz a jövő, húzzuk fel az emlékművet. Felhúzták az emlékművet, azt nem tudom, hogy ki finanszírozta, lehet, hogy németek finanszírozták, ennek utána kéne nézni, de ez nem mindegy, hogy ki finanszírozta a dolgokat. Nem filléres történet volt, abszolút. Tehát minden romokba áll Berlinbe, és akkor a építő munkásokat azt mondják, hogy most jöjjenek ide, gyűjjenek oda, építsék fel ezt az emlékművet. Azért ez is egy kicsit paradoxon. És aztán, hogy mi volt, amikor már jött a fal, utána hogy állt ez az emlékmű, ugye mondjuk inkább a nyugat-német, mint a nyugat-berlini, mint a kelet-berlini oldalon, de valószínűleg ez egy ilyen senki földje volt, zárt terület volt. És most meg nem, most meg azt gondolom, hogy nagyon érdekes kérdés, utána kéne nézni, hogy ma hogyan gondolnak a berliniek, meg a németek úgy összességében, hogy ez egy felszabadulási emlékmű, valószínűleg ugyanúgy gondolják, hogy ez egy felszabadítási emlékmű. Tehát azért ez nem, van jelentőség egy ilyen emlékműnek, mert tulajdonképpen egy emlékmű egyben annak a tesztje is, vagy nem tesztje, de például az emlékmű túlélése az annak is esetleg egy mércéje, hogy egy társadalom szembe tud nézni azzal, amit elkövetett, és aminek a következménye az, hogy igenis kellett egy külső erő, meg borzalmas pusztítás, hogy ennek vége szakadjon, és akkor tartozunk annyival a németeknek, mint a... És az egész környéken ugye csak a dolog bája, csak hogy értsék, aki nem látta, hogy ez egy kis terület, ahol ott van a holokauszt emlékmű is, és most már ott van a cigány emlékmű is, ami ugyancsak egy gyönyörű emlékmű, a cigány holokauszt emlékmű. Tehát cigány holokauszt emlékmű, és a szovjet felszabadítási emlékmű, mindenhez háttérnek a brandenburgi kapu, tehát ez egy ilyen ideális. De hát az identitásépítésnek ez egy fontos központja, mert aki ezt végigjárja, az például minden bizonnyal arra is gondol, hogy ki ő, meg egyáltalán mi köze van ehhez, és elkezdi magát valahogy ebbe az egész borzalmas, komplikált identitás térben pozícionálni. Tehát az sem mellékes, hogy mit kezdünk egymás ünnepeivel, és hogy másképp zajlik-e. Ugye minden arra fut ki, szűkített, a külső körülmények folytán szűkített empirikus kutatási térbe, hogy esetleg megnézzük, hogy a szlovákiai helyzet és az erdélyi helyzet különbözik-e egymástól. Ugye, mert nagyon sokszor arra gondol a kutató, hogy hát ez, ugye ez egy package volt, Magyarország egy package-be elvesztette a területének a nagy részét, meg a lakosságának a nagy részét. Ott vannak az etnikai magyarok, ugyanúgy jöttek létre, ugyanúgy voltak. Hát akkor minden ugyanolyan. Ugye? Ugye ez nem teljesen hülyeség, amit mondok, mert ez hosszantartóan is fönntartható pozíció. Azok gondoljanak arra, hogy az úgynevezett nemzetpolitika, tehát az anyaország politikája a határon túli kisebbségekhez nem nagyon tesz különbséget a politikai cselekvésében az szerint, hogy mennyire homogén vagy heterogén az a populáció, akiről beszélünk. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy például ugye 2000-es évek elején akkor volt a státusztörvény, amely külön státusz kiváltságokkal dobta meg a határon túli magyarokat, utazás tekintetében, a kinti etnikai, kisebbségi identitások megőrzése tekintetében, stb. Ugye volt a státusztörvény, és utána jött ez az állampolgársági törvény. Na most ugye mind a kettőnél fölmerül, hogy és mindig úgy beszélnek, hogy a határon túli magyarok. Ilyen zusammen. Most ha belegondolnak, akkor se a státusztörvény, se a kettős állampolgárságról szóló törvény, ami ugye az is érdekes, hogy az rögtön 2000-ben ez volt az első törvény, amit a parlament elfogadott. Tehát, hogy nem cicóztak, hanem ez hát megint szimbolikus politizálás, pedig a szlovákok könyörögtek, a szlovákiai magyarok könyörögtek, hogy ne tárgyalja a magyar parlament, mert nekik választásuk volt júniusban. És tudták, hogyha egy ilyen törvényt elfogadnak, hát tudták, hogy mi van a törvényben nagyjából, akkor tudták, hogy ez kvázi ellenséges hangulatot fog teremteni Szlovákiában az üggyel kapcsolatban, ami ki fog vetülni az etnikai magyarokra, és én értem, a választásoknál negatívan fogja befolyásolni az ő választási esélyeiket. A magyar kormány nem volt hajlandó változtatni, míg a választások előtt 2 vagy 3 héttel átnyomta ezt a törvényt, éppen alakuló ülés után, a parlament alakuló ülése után, mert akkor volt a választás Magyarországon, tehát nem cicóztak. Na mindegy, szóval, hogy ez korán sem homogén, mert például mondjuk az állampolgársági törvény esetében, vagy a státusztörvény esetében is, Szlovákia, ráadásul 2004-ben már mind a két ország szemben Romániával az Európai Unió tagja lett, tehát azok a kedvezmények, amelyek a határ meghúzás és a határ által való nemzetállami elválasztásból fakadó hátrányok csökkentését célozták, okafogyottá váltak, hiszen a határ megszűnik, akkor gyakorlatilag azok a kedvezmények irrelevánsá váltak, még az állampolgárság is irrelevánsá válik, kivéve a szimbolikus aspektust. Jaj, a 800 szlovák, meg ugye a szlovákoknak az ellenreakciója az jött rögtön, ők meghozták az állampolgársági törvényt, amiben betiltották a kettős állampolgárságot. Hát ez válasz volt, tehát nem a barátságosság egyébben, te ezt, akkor én azt. És most, ugye most megváltoztatják, ezt amíg nem ment gyorsan, ugye mert megfosztották azt a 800 embert, aki fölvette Szlovákiában a magyar állampolgárságot, azt megfosztották a szlováktól, és most megváltoztatják úgy, nekem különben tetszik, hogy az, akinek a szlovák állampolgárság elvesztésének a pillanatával volt magyarországi bejelentett lakóhelye, tehát itt él Magyarországon, annak visszaadják az állampolgárságát. Mondván, hogy az ő esetében az állampolgárság az nem egy ilyen attraktív tett volt, hanem ő tényleg Magyarországon is van, hogy részben mondjuk, itt is él, tehát neki a magyar állampolgárságra szüksége van, viszont ő nem, akkor most miért büntessük meg a... Ha viszont valaki ki sem mozdult Szlovákiából, az akkor bukja továbbra is a... Hát mondjuk, persze, hogy nekem ez tetszik, ez inkább csak arra vonatkozik, hogy egy ilyen interetnikus térben, ahol a politika ilyen mértékben folyamatosan az etnikai konfliktusok generálását van érdekelt mind a két oldalról, tehát most nem akarnék egyik oldalt sem kiemelni, ott ez egy pragmatikus szemfőn, mert különben tényleg most miért fosztották meg őket, nem tök mindegy. Hát most az valaki gyűjtögeti az állampolgárságot a vitrínbe, mert ez a mániája, hát ez mind a bélyeggyűjtő, tehát nincs jelentősége. Tehát ez egy példa, de arra hoztam fel példának, hogy a státusz törvény, vagy az állampolgársági törvény kifejezetten egészen másképp kapott értelmet, vagy jelentőséget, attól függően, hogy valaki erdélyi magyar, azonnal sokkal fontosabb volt az erdélyi magyaroknak, mind a két törvény, mint a Szlovákiában élő határon túli magyaroknak, mint hogy a kettős állampolgárság ugye ma is nagyon fontos, már a románok nem elvesztette annyira a fontosságát, tehát ott is már a vitrin mozzanatról van szó, hogy beteszi a vitrinbe, hiszen mind a két ország Európai Uniós ország, szabad mozgás van, szabad költözés joga, stb., szabad munkavállalás. Tehát itt, de már a dolog nem annyira neutrális mondjuk a kárpátaljai magyaroknak. Ott az nekik fontos, mert hiszen ők egyszerre Európai Uniós állampolgárok és ukrán, vagy a szerbeknek is fontos. Ugye a kárpátaljai magyaroknak az a sajátos helyzetben vannak, hogy ott eredendően is tiltva volt a kettős állampolgárság. Tehát, hogyha valaki nem jól cserégeti az útleveleit a határon, akkor könnyen megbírságolhatják őket, de nem, a határőrök nem ebbe utaznak, tehát nem akarnak feltétlenül ráakadni a magyar útlevélre, nem ez az életüknek a libidója, inkább a csempészetet akarják nyakon csípni, illetve inkább korumpálni akartatják magukat, hogy a csempészek fizessenek azért, hogy átcsempészhessék a kívánt csempészárut. Jó, és akkor van a határ meghúzás című nagyon metaforikus cím, a határ meghúzás, ahol meg inkább azt vizsgáltuk, hogy mit gondol, hogy hogyan látják egymást. Tehát van, ugye az egész kutatás úgy indul, identitás, ki vagyok én, hogyan látom magamat, hogyan azonosítom be magamat, milyen az én nemzeti identitásom, és onnantól kezdjük ezt az interetnicitás, tehát hogy például a történelmi narratívák, hogy kettő történet van egymás mellett, és ez a kettő történet, ahogy mindenki viszonyul a saját és a másik történetéhez, nagyon jól rekonstruálja a két csoport viszonyát, majd pedig direktben rákérdeztünk, hogy akkor most mekkora távolságot érez, stb. A másik oldallal szembe, mennyire látja a konfliktus forrásának a másik oldalt, mennyire képez bűnbakot a másikból, Ugye itt van egy ilyen kis kitérő, ez az identitás konstrukciók beágyazottsággal társadalmi viszonyokba. Erre mondok egy példát, hogy ez mennyire érdekes kérdés, hogy mondjuk pont a vegyes házasságok, bár lehet, hogy maguk abban hisznek, hogy a házasság az a szerelem szabad szárnyalása, és abban nincs semmi keresnivalója a szociológusnak. Hát itt csak ilyen egyszerű empirikus szempontok vannak, hogy például mondjuk a házasságoknak a státusz homogenitása ahhoz túlságosan nagy, hogy az ember azt gondolná, hogy az ember így teljesen a globális világmindenségben keresi az érzelmi kielégülés gyönyörét. Tehát, hogy vannak itt mindenféle szociológiai trendek, például az, hogy a magasan képzelt, magas státuszúaknak a házastársa, élettársa, az nagy valószínűséggel magasan képzelt. Jó, ez nem determinisztikus, mert azért nem akarnám teljesen kiiktatni a szerelemnek az erejét, de meg ez áttörik ezek az érzelmek, de azért vannak borzasztó. Jó, hát ennek sok oka van, például maga az, hogy az ember hol talál magára a párt, és az milyen belágyazott az embernek a networkjébe, tehát nem véletlenül, hogy az ember a saját networkjében, vagy életterében kutakodik, amikor, és az életterek azok megint csak viszonylag értelemben státusz homogének, tehát én ritkán megyek szegény telepre, tehát akkor ebből következik, hogy nagyon kevés a valószínűsége, hogy a szegény telepen fogok, csak az irodalomban szokott ez lenni, hogy beleszeret valaki a szegény telepi gyönyörű szép lányba, és akkor boldogan élnek, még meg nem halnak. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor például érdemes megnézni azt, hogy amikor például a házasodási stratégiában, ugye van a homogén házasság, értelemszerűen a többségi etnikai csoport esetében a homogén házasságoknak az aránya jóval magasabb, az 98%-os vagy mennyi. Az etnikai az lehet különböző, például nagyon érdekes, hogy is megint egy érv amellett, hogy nem szabad feltétlenül a határon túli magyarokat szociológiai szempontból egy homogén csoportnak tartani, mert a kutatásunk azt igazolta, hogy Szlovákiában sokkal magasabb, relatíve sokkal magasabb a vegyes házasságoknak az aránya, mint Erdélyben. Miért? Erdélyben tulajdonképpen egy izolacionalista identitásról beszélünk, aminek megvan persze a társadalom történeti háttere, ami egy elég egyszerű, és valószínűleg maguknak, nem azt fogják mondani, hogy ez kicsit el van túlozva, ez egy modernizációs lejtő. Tehát van egy modernizációs lejtő. Most a modernizációs lejtő hogy néz ki, hogy sorba megyünk etnikai csoportok szerint? Az első, hogy vannak a románok, akik ugye leginkább keletre vannak, minél megyünk keletre, sajnos empirikusan igazolható, annál szegényebbek a körülmények keletre menve. Ez Magyarországon is igaz, ha elmegyünk Vas megyébe, ott jobbak, elmegyünk Szabó-Szatmárba, ott rosszabbak. Tehát van ilyen tengely, egy ilyen fejlett modernizációs tengely, mert a modernizációnak van egy központja, Európa központja, és onnan sugárzik ki a modernizáció. Tehát értelemszerűen minél inkább messze megyünk, a sugárzás gyengül. Most ez igaz az etnikai házasságok esetére is, mert például az erdélyi magyarok azok mindig modernizáltabbak voltak, mint a nem erdélyi románok. Tehát Romániának a keleti fele, sőt, még modernizáltabbak voltak, mondjuk képzettebbek voltak hagyományosan, mint az erdélyi románok. Tehát ez egy magasabb státusz. Tehát erdélyi magyarnak lenni egy magasabb státusz jelent, mint egy erdélyi románnak, nem beszélve egy románnak. Ugye? Ez már is egy gőgösséget tud kialakítani különben a kisebbségben, és egy homogenizáló. Miért keverednék én azokkal? Tehát ez világos. Na most, ugye ezt meg is lehet nézni úgy például, hogy a vegyes házasságok esetében, ha mondjuk egy román elvesz egy magyart, akkor ez valószínűsíthetően státuszemelkedés jelent. Egy magyar már a házasságával nem feltétlenül, amikor mert a státusz, alacsonyabb státusz van a románoknak, tehát akkor lefele, tehát az lefele házasodás jelent. Persze a magyarok próbálják védeni a pozíciókat, tehát bezárják a kapukat, és egyáltalán ne házasodjon valaki románnal. De a románok azok tulajdonképpen nem utasítják el a magyarokat, tehát ilyen értelemben ez egy általános szabály is, hogy a többség sokkal inkább megengedheti magának a toleranciát. Ami aztán Szlovákiában csúcsosodik ki, mert a Szlovákiában a többségi szlovákok sokkal toleránsabbak a magyarokkal, mint amilyenek a magyarok a szlovákokkal. Ez világos, ez megint csak az önvédelem, ez a tájfelféle probléma, hogy akkor bezárom a kisebbséget, úgy védem, hogy bezárom, és ez az zsidóknál volt szóra szó. A többség megteheti toleránsabb. De azért tart távolságot, de toleránsabb. Meg befogadóbb, meg kevésbé nyitottabb a kisebbséggel szemben. Viszont Szlovákiában a magyarok modernizáció szempontból, ugye főleg agrárterületen éltek, nem voltak olyan magas státuszuk, mint a szlovákok. Tehát Szlovákiában, amikor egy magyar beházasodik egy szlovák partnerbe, akkor elvileg ő fölfele házasodik. Na most ebből rengeteg minden következik. Tehát ebben mondjuk a nyelvi különbségek is következnek. Erdélyben egy igazi magyar nem beszél románul. Úgy összességében az erdélyi magyarok alig beszélnek románul, nagyon rosszul beszélnek románul. Ugye, mert ők a modernizáció. Miért beszélnek? És én nem tudtam őket kibombázni. Mondtam neki, hogy szerintem miért ne beszéljenek románul, amikor tanítottam Erdélyben. Nem tudtam őket kibombázni. Nem, őnek nincs szükségük a román nyelvre. Jó, mondom, nincs szükség, de érthetetlen, mert akkor nem tudnak elmenni egy román munkahelyre. Kizárják magukat. A román viszont, ha megtanul magyarul, akkor viszont mind a két helyre elmehet, tehát mindenképpen a nyelv az mindenképpen erőforrás, ezt nem tudtam átvinni, ezt pedig szociológusokat tanítottam. Szlovákiában sokkal inkább küldik a gyerekeiket szlovák iskolába a családok. Úgyhogy ez nem érdekes. Sokkal inkább vegyes házasodnak. Emögött pedig van egy mozzanat, ez nem egy determinisztikus, mert egy mindenféle más befolyásolja a dolgokat. És ez egy csomó, ami a maguk teritoriumához tartozik, a psziché, meg minden, személyiség. De azért van benne egy olyan, hogy Szlovákiában az integrációt nem sérti, sőt, akár még segítheti is a kétnyelvűség és a vegyes házasság. És ez. Tehát a kettő eléggé más történet. Ilyen értem, a szlovákok már nem tudnak mit kezdeni Magyarországgal se, mert nekik az anyaország persze egy fontos hely, de nem azért, mert sokkal jobb lenne nekik, mert nekik nem arról Szlovákiában, szociálisan, gazdaságilag, kulturálisan nem, meg identitásilag nem. Meg azért a befogadó készségnek van egy határa, és időre ez eldurvul, és akkor éppen felhasználja a politika, az etnikai konfliktust, országos politikai ügyek igazolására. De az egy egészen más helyzet, és ilyen értelemben a Kárpát-aljai magyar helyzet meg egy harmadik más helyzet. Tehát hogy ez az érdekes, mert itt az idő múltával ez megint egy ilyen makrovilág alakulása jelentősen befolyásolja az interetnikus viszonyokat. De az is érthető, hogy a szlovákiai magyarok viszont tényleg viszont akkor erősítik a saját identitásukat. Tehát, de nem úgy, hogy beze akarnak zárkózni feltétlenül, hanem hogy a nyelvi jogaikat meg akarják őrizni. Erdélyben ugye állandóan autonómiáról beszélnek, ami kifejezetten elzárkózásnak egy sajátos, nem elszakadás, hanem autonómia. Ugye ez nem egy teljesen radikális megoldás, de ugyanakkor mégiscsak az izolációnak a koncepciója van mögötte. Na jó, akkor köszönöm a kitartásukat a fél év során.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.